Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amelyet írva találunk Ezékiel próféta könyvében a 18. résznek a 21., 22. és 23. verseiben. Istennek szent igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvasom a 18. résznek 21-től 23-ig terjedő verseiből. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyet cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lészen, az ő igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. Kedves testvéreim, egy örök kérdést hoz elénk a Szentírás ebben a mai ige szakaszban, amely éppen a bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai igére rendelt ószövetségi rész, nevezetesen a felelősségnek a kérdését. Hogy mindabban, amiben benne van az ember, mennyire közösségi meghatározottság, így is mondhatnám, hogy mennyire örökség, és mennyi benne a személyes felelősség. Egyetemes érvénnyel szegeződik nekünk ez a kérdés, különösen a mai gazdasági, de még inkább lelki válságban, amiben benne van az egész magyar népünk, de benne van az európai kontinens, és annak különösen a nyugati része. És igazából arra kényszerít bennünket, testvéreim, hogy keressük erre a választ, nem számokban, gazdasági képletekben és elméletekben, hanem a prófétai szóban. Ezékiel próféta kortársa Jeremiásnak. És ez a két gigászi személy a Krisztus előtti 6. századnak a fordulóján és azt követően szól az Isten népéhez, és mégis ez a nép, ritkán van ilyen a történelemben, hogy két ilyen hatalmas alak egyszerre lépjen fel, két ilyen nagyszerű próféta, és mégis a prófétai szó ellenére ez a nép a pusztulásába rohan. És ismerjük a történelemből, hogy addig, ameddig Jeremiás próféta otthon marad és elsíratja, mint egy vigasztalja a babiloni fogságból otthon maradott töredék népet, és a feltételezések szerint élete végén Egyiptomba menekül, és ott is hal meg, Ezékiel próféta elkíséri a babiloni fogságba az odahurcolt népét, ugyanakkor meg élő kapcsolatban van az otthon maradottak töredékével. Úgy is mondhatnám, hogy napi szinten otthon van azokban a történésekben, amelyek megesnek. És éppen ezeknek a történelmi tapasztalatoknak a birtokában, hiszen otthon kezdi a szolgálatát még Izraelben, Krisztus előtt 593-ban. És Babilonban fejezi be valamikor 571 táján. Nos, a történelmi tapasztalatoknak a birtokában próbál magyarázatot keresni a történésekre, és választ adni a fogságban hirtelen reményvesztettségbe jutott népnek. Hatalmas ismerete van a történelemről. Ha valaki végigolvassa Ezékielnek a könyvét, döbbenetes, hogy hogyan tudja megfogalmazni, és hogyan vannak olyan finom utalások, amelyek nagyon ritkán jönnek elő az Isten népének történéséből. Azt mondja egy nagy ószövetségi kutató, hogy Ezékielben az a szokatlan és lebilincselő, hogy a látomások és az ihletett megérzések mellett racionális megfontolásoknak is teret ad. Minden más prófétánál nagyobb igénye van, hogy egyes kérdéseket végig gondoljon, és a legutolsó részletekig tisztázzon. Ezékiel nem csak próféta, hanem egyben teológus is, mondja Gerhard von Rád, az egyik legnagyobb ószövetségi kutató. Nem csak próféta, hanem teológus is, ez pedig azt jelenti, testvéreim, hogy ő képes és hajlandó arra, hogy Istenben újra gondolja a történelmet. Azokat a történéseket, amelyek megestek vele személyesen, és megestek az ő népével. Vagyis hajlandó Istenben újra értelmezni a történelmet. Mert eddig mi volt a történelem magyarázata? Az apák ették meg az egrest, hallottuk, és a fiak foga vásod bele. Jeremiás próféta az, aki idézi, és ezt veszi át a közgondolkodás. Elviszik magukkal Babilonba is. Egyik nemzedék elkövette a bunt, és a másik szenved érte. A kortárs üzenet egészen Babilóniáig, a Kébár folyó mellettig ér. És ez egyben azt a gondolatot indukálta az ott lévő népben, hogy fatalista módon vagyunk beleszorítva a történelemnek a zsákutcájába, és bármit teszünk, nincs kitörési lehetőség, mert végig kell szenvedni az apák bűnét ebben a nemzedékben. És ekkor jön Ezékiel. És Ezékiel kiveszi ezt a régi, így is mondhatnám, fatalista írás magyarázatot az egész kontextusából, és ahogy mondottam, teológusként hajlandó újra értelmezni. Kiveszi a történelmi összefüggésekből, és átemeli ezt a nagy kérdést az Isten szintjére, mint egy igazi teológus. És ha valaki otthon újraolvassa azt az ige szakaszt, amelyet a Biblia olvasása rendjén felolvastam, akkor érdekes módon 10 bűnt talál itt, amelyet felsorol a próféta. És ezzel óhatatlanul utal a 10 parancsolatra. De nem a 10 parancsolatot ismétli meg automatikusan, hanem olyan bűnöket emleget fel, amelyek valósak abban a társadalmi helyzetben. De azért pontosan 10-et említ fel a 10 parancsolat csonkaságában is, hogy emlékeztesse ezt a népet arra, hogy az Isten törvénye az, ami meghatározó a ti életetekben. Nem ismétli meg a törvényt, hanem előhozza azokat a problémákat, amelyek időszerűek. Az uzsora, az embertelenség, a bálványimádás, és végig lehet olvasni az, ami itt van az igében. És ugyanakkor 3 nemzedéknek egymáshoz való viszonyát állítja egymás mellé, ahogy az írás magyarázók mondják, 3 kázuszt, 3 esetet állít fel. És azt mondja, hogy nem sorsszerű a meghatározottság, hanem a felelős döntés az Isten mellett, vagy az Isten ellen, ez az, ami meghatározza a ti életeteket, és a történelmet, amelyben éltek. Mert minden és mindenki az Isten. Így olvastuk. Ímé minden lélek az enyém, úgy az atyáknak a lelke, mint a fiaknak a lelke az enyém. Nem lehet egyik nemzedéket szembeállítani a másikkal, mert mindenki az Isten. Igazságtalannak érezték a régi igazságot azok, akik a fogságban voltak, És akkor Isten elküldi a prófétát, hogy újra értelmezze azt az élethelyzetet, amiben vannak. És azt mondja, állítsátok az életeteket az új helyzetben is, az Istennek a törvénye alá. Ne azon köseregjetek, hogy mit örököltetek át az ősöktől. Van-e kitörési lehetőség, vagy nincs? Van. Akkor, ha bátrak vagytok az új történelmi helyzetben is, az örökkévaló Isten igéje alá állítani a ti életeteket. A parancsolat alá, nem véletlen utalok megint arra, hogy 10 törvényt említ itten a próféta. És éljetek a szerint. Mert a vétek vagy az igazság kérdése a szerint dől el, hogy a ti életetek mennyire van ott az Isten törvénye igazsága alatt. És testvéreim, ez üzen nekünk is. Mert a világ úgy mond modernizálódhatik, változhat bármilyen gyorsan, ugye megéljük az utóbbi években, hogy nagyon gyorsan változik. De nem az a kérdés, hogy mennyire változik, és mi hol vagyunk ebben, hanem hogy képesek vagyunk-e az életünket újra és újra odaállítani az Isten örökkévaló törvényének a fényében, és így élni, újra értelmezni az életünket, és azt mondani, hogy igenis van lehetőség. Mert minden lélek az enyém. A te lelked is, és azoknak a lelke, akik nincsenek itt, azok, akik átlépik a templom küszöböt, még azoknak az élete is az Istené, akik soha nem lépnek be a templomba. Mindenki az Isten. És mindenkinek megadatik a lehetőség. Nem csak önmaga életének az újraértelmezésére, hanem arra a gondolati kitörésre, amelyből megszülethet az új élet. Mert az élet, és különösen a keresztény életnek a kihívása, testvéreim, éppen az, hogy az új körülményekben miképpen igazodik az élet az Isten örökké való igazságához. Mert a felelősség az személyes. Erről beszél itt az ige. Nem öröklött a kárhozat senki számára, nem örökli a szüleitől, meg a nagyszüleitől, mint ahogy az üdvösség sem. Személyesen a te életedben dől el, ahogy hitet sem lehet örökölni. Nem lehet hivatkozni az előttünk járók nagyságára, nekünk ma a 21. század elején, itt Szombathelyen, vagy ott, ahol éltek testvéreim, magyarként, reformátusként kell megvívnunk a magunk hitharcát, újra és újra odaállítani az életünket az Isten örökké való igazsága fényébe. Lehet igaz apának gonosz gyermeke, és lehet gonosz apának igaz gyermeke. Nincs öröklés. Személyes a felelősség. És mindegy, hogy az apák hol jártak, mit tettek, vagy mit mulasztottak el, a ma nemzedékének lehetősége van arra, hogy újra értelmezze a saját életét, az Isten előtt járását, és egy olyan életet éljen, amely nem csak hogy méltó az Istenhez, hanem amely a boldogságot jelenti az ő számára. Testvéreim, a változást nagyon sokan ebben a világban mindig másoktól várják el. És ez az ige pontosan arra hív fel, hogy a változás az valahol a mi életünkbe kellene, a személyes életünkbe elkezdődjön. Odaállni az Isten elé, és megnézni, Uram, vajon az én életem a te akaratod szerint való-e? És én így vagyok-e benne? Isten nem nemzedéki sematizmusokban gondolkodik, hogy megint vegyek kölcsön egy másik teológusnak a gondolkodását, hanem az ő akarata a megtérés és az élet. És ebben a pillanatban, ott a babiloni fogságban kinyílik egy másik perspektíva, mint ahogy ebben a világban is, amiben élünk, kinyílik egy másik élet lehetőség. Az Isten szíve. És belelátunk az Isten szívébe, aki közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. Benne megfeledkezik az Isten a vétkekről. És nem rója fel azokat. Azt üzeni nekünk az ige, hogy az Isten képes arra, hogy úgy mondjam, hogy elfelejtse a vétkeinket. életünknek éveit és évtizedeit, amelyet nélküle eltöltöttünk. Mert ő azt akarja, hogy mindenki megtérjen, és életet nyerjen. És ezt nem csak akarja, hanem ezért ő cselekedett, ezért küldte el egyszülött fiát, Jézus Krisztus az idők teljességében, hogy vére által megváltson minket, és maga elé állítson, hogy újra és újra kínálja nekünk a világ változandóságában az új életnek a lehetőségét. Testvérem, az Isten nem átlagot von az életünkből, hogy ennyi rossz cselekedet volt benne, meg ennyi jó cselekedet, és a végén e szerint jutalmazlak vagy büntetlek, hanem azt mondja, hogy mint a Jézus jobb keze felül lévő gonosz ott a Golgotán, az életnek egy nagy döntésével minden addigi rossz dolgunkat az életben jóvá lehet tenni, mert az Isten azt akarja, hogy megtérjen mindenki, még a leggonoszabb is, és életet nyerjen. És aki hozzátér, annak életet ad. És ez nem csupán azt az életet jelentette, amelyet ott Babilonban folytatotta az ószövetségi választott nép, vagy amely ma nekünk adatik ebben a mai magyar valóságban, hanem az életnek azt a teljességét, amely Istenben a külső körülmények ellenére is mindig boldogságban, vagy boldogsággal és teljességgel tudja kitölteni egész emberi létünket. Biztonsággal, szeretettel, örömmel, áldozatkészséggel, nem panasszal, hanem segítőkészséggel odafordulni a szegényebb, a nyomorultabb felé. Mert mindig vannak ilyenek. Ő azt akarja, hogy mindenki, az is, aki hű volt, és az is, aki életének egy adott pillanatában döbben rá arra, hogy mennyire más annak az életnek a minősége, amelyet Isten közelében élhet az ember, felismerje az új életnek a lehetőségét, megtérjen és éljen. Hozzáteszem, boldog és teljes életet éljen. Hát erre hív az Isten. Testvérem, személyes felelősséged, hogy erre a hívó szóra milyen választ adsz? Amen.